jelenlétem a világban, és persze érthető az igény, hogy már eleget tanultam, már eleget különóráztam, punyadni akarok a szobasorokban, de hogy valamennyire ennél mozgalmasabb, tevékenyebb, szeretetteljesebb életet próbáljunk élni. A állatok irányába, a növények irányába, tehát menthetek én békát, amelyik át akar mindenképp ugrálni az aszfalton, ahol közlekednek a kocsik, és akkor sokan építenek ilyen kis palánkot, vagy áthordozzák vödrökben a brekuszokat, amikor menni akarnak, mert menniük muszáj ösztönből, vagy ugyanilyen, de, tehát hogy ne álljak meg itt, hanem ugyanilyen jó szívvel, ott jól lehet az embertől rossz is kitelik, próbáljak a másik ember felé is fordulni, és így az egészet egységbe látni. És örülök nagyon, hogy most angolra és franciára is lefordították a könyvet, mert próbál a kiadó piaci részt keresni, vagy nyilván egy magyar könyvnek nehéz a helyzete külföldön, bár pont ezekben a pillanatokban a Nobel-díjunk örömében ez ugye elhalványulni látszik, vagy tehát ami majdnem, hogy lehetetlen, én nem gondoltam, hogy még egyet megérek az életemben, és lám-lám megtörtént, szóval semmi sem lehetetlen, szóval van ebben is egy ilyen reménykedés, hogy sikerül olyan gondolatokra találni, és maga egyébként, hogy az is fontos szerintem, hogy van olyan példa a könyvben, például Sebastião Salgado-nak, egy nemzetközileg ismert brazil fotósnak a sztoria is, azt is beleöleltem ebbe a mesébe, mert ő ugye végig fotózta a háborús konfliktusokat, az ember nyomorúságát, tényleg rettenetes körülmények között élő családok, gyerekek, emberek, idősek, nők, férfiak, mindenféle, nagyon-nagyon látványos és nagyon gyönyörű, úgymond fotókkal, miközben az emberi egyetemes fájdalomról szól talán a legtöbb képe, és össze is törte ennek a súlya őt teljesen érthető módon, és akkor mit csinált? Talán 2 vagy 3 évtizedig csinálta a fotózást, és hazament tulajdonképpen arra a paradicsomi bőségű helyre, ahol ő felnőtt, ez egy eső erdő volt, és azt tapasztalta, hogy az emberi kapzsiság, mohóság és gondatlanság következtében teljesen kipusztultak a fák, tehát mutatóban volt 1-2, abból az ilyen termékeny, burjánzó ősi vadonból, amit ő meglátott és megszokott, és hát nem leült és sírdogált csak a Jordán vizeinél, vagy Babilon vizeinél, ahogy ez teljesen érthető lett volna, hanem azt mondta, hogy ez egyfajta dacot szült benne, és elkezdett fákat ültetni a feleségével összefogva, és 2 millió fát ültetett, ha jól emlékszem, 20 év alatt, ami óriási szám, és kiszámítható, hogy hát ennyit egy ember nem is tud elültetni, vagyis mások is csatlakoztak hozzá, tehát egész mozgalom lett belőle, és azóta burjánzó őserdő, esőerdő van ott azon a területen, tehát az, hogy nem tehetünk semmit, ugye elfog bennünket sokszor a tehetetlenség, az sem igaz egészen pontosan, csak hát neki kell látni, és annyit, amennyit tőlünk telik, és ott, ahol tőlünk telik, de mondjuk ebben a mai 10-20-as nemzedékben nekem e tekintetben nagy bizodalmam van, mert amennyire hát ilyen boomer szemmel, hogy nem kedvesek, nem ilyenek, nem olyanok, sem mindig megkapják a fiatalok, hogy nem valamilyenek, hát ahhoz képest egy csomó civil kezdeményezésben vagy ők alapítják, vagy ő nekik aktív részük van benne, hogy a nem tudom, attól kezdve az éttermekből lepotyogó, este megmaradó adagok gazdára találjanak, ne pazaroljuk el őket a Ripper Caféig, ahol ugye minden eldobhatós manapság, na de ők mindent megszerelnek, vagy kerítenek valakit, vagy egy találkozási pontként ugye be lehet oda vinni bármit gyakorlatilag, és megszerelődik egy közösségi akciónak a során, szóval én rengeteg ilyesmivel találkozom, vagy akár a különböző korosztályos cserebere fórumok az interneten, ahol jó állapotú bármit tulajdonképpen el lehet cserélni egymással, hogy ne egy ilyen gigászi szeméthegyet építsünk, hanem jövőt.
Mennyire fontos a hit? Ugye itt azért temetésmesékről beszélünk, 12 humoros, kedves történet, különféle olyan dolgokkal megspékelve, amikről most is beszéltünk, hogy azért az élet nem mindig tréfa, móka, kacagás, tehát hogy felelősséget kell vállalnunk a tetteinkért, de hogy képesek legyünk mindig tovább lépni. Mennyire fontos a hit? Mert azt tudom, hogy az ön életében ez nagyon fontos.
Igen, ez egy az én számomra, tehát ugye ez nem egy ilyen recept vagy előírás, hogy akkor hú, most akkor ebbe bele fogom vinni a hitet, mert hogy az most ilyen, milyen erkölcsös népek vagyunk, és legyünk, és hogy stb. Hanem inkább talán a szerelmesnek a túlcsordulása, hogy ugye elkezdünk beszélgetni vele a, nem tudom én, a francia kártyáról, vagy a nagymama tért kalácsáról, vagy a legújabb Porsche modellről, és előbb-utóbb mindig oda jutunk ki, hogy hát az ő kedvesének a füle cimpája, hát meg lehet őrülni, meg hogy milyen intelligens, meg hogy hát nem hiszed el, hogy milyen jó vele időt tölteni, mert tele van ebből a történet, és én is tele vagyok, tehát egy élő személynek, az Istennek a jelenlétével, az ő iránta való sóvárgással, az ő üzeneteivel, az ő jeleivel, és nyilván próbálom azért civilizált ember módjára nem rá önteni arra, akivel találkozom, de hogyha előbukkan, akkor nem vagyok különösebben, előbukkan a téma, vagy érintjük, akkor nem vagyok különösebben szemérmes e tekintetben, vagyis hogy hát ezen keresztül látom a világot, és nyilván ahhoz, hogy ezt a könyvet elolvassuk, vagy akár akcióra is serkentsen bennünket, nem kell ilyen 100% feketeöves hívőnek lenni, vagy bármiféle elkérjük a hittan bizonyítványt az elején, és csak az mehet be, aki. Bár ez egy akadémikus pedagógiai intézetnek a belső kiadványa, biztos, hogyha őket megkeresi valaki, akkor és azt mondja, hogy szeretne ebből tanítani, akkor biztos, hogy van mód rá, hogy beszerezze, ezt én pontosan nem tudom és nem látom át. És jönnek a katolikus iskolákból a visszajelzések nagy örömömre, gyerekektől, szülőktől, tanároktól, hogy mennyire élvezik, és hogy jó belőle úgymond tanítani, vagy szórakoztatva tanítani. De azt hiszem, hogy a hit amúgy nagyon-nagyon fontos, mert mind a gulágok, mind a koncentrációs táborok kapcsán az volt azért az általános leszűrt tanulság nagyon sokaknál, hogy a túlélésben rettentő sokat számított. Tehát ahogy a, nem tudom én, a náci táborokban a nagyon hithű kommunista, aki hitt a proletariátus győzelmében, ő is túlélt, az a pap is túlélt, vagy éppen odaadta az életét, mint Kolbe atya másokért, és úgy élt túl, hogy ma is beszélünk róla. Tehát, hogy a hit az nagyon fontos, hogy szóval már beszélünk is arról, hogy higgyél magadban, meg higgyél abban, amit csinálsz, meg a saját dolgodban, meg a saját szerepedben a világban, és már ez nem egy rossz út, vagy szóval ez egy meghívás arra, hogy na igen, de nem, sőt a legtöbb dologról, nem mindenről én tehetek, és nem mindent tudok. Ha csak magamban hiszek, akkor ugye ez egy idő után megáll, mert beleütközöm a falakba, vagy pedig olyan leszek, amilyennek nem szeretném a tükörbe látni magam, tehát egy felfújt ego, vagy hát itt tovább megyek, és elkezdek hálás lenni, és elkezdek hálás lenni a többieknek, és a szüleimnek, akik nélkül nem lehetnék itt, és a társaimnak, és a szeretteimnek, és hát amikor már elkezdek hálás lenni az ellenségeimnek is, az már nagyon gyanús, hogy túlmutat az egyszerű.
Na, az már a fekete öves történet.
Hiten, igen.
Ugye mondta, hogy ebben a pillanatban ezt a könyvet nem lehet kapni, tehát ha az ember bemegy a boltba, akkor nem fogja tudni megvenni a papagáj hal titkát, de angolul és franciául ezek a könyvek majd kaphatók lesznek a könyvesboltokban elképzeléseik szerint jövőre. Most megjelenik már egyébként, hiszen most van a frankfurti könyvásár, ami persze krasznohorkai körül forog teljesen természetesen és normális módon, de hogy ott már látható a könyv.
Ott még nem, de nekem már volt kezemben egy-egy példány, és a bemutatón a Kossuth Klubban 20-án is meg lehet tapogatni, és reményem szerint ott már meg is lehet vásárolni, és hát nagyon bízom benne, hogy a különböző kiadói erőfeszítések révén ténylegesen forgalomba tud kerülni.
Tehát aki szeretne egy kicsit beszélgetni a Papagájhal titka teremtés mesék című könyvről, az megteheti most október 20-án este 18 órai kezdettel, 6 órakor a TIT Kossuth Klubban, és akkor itt lehet beszélgetni majd Lackfi Jánossal, aki ennek a kötetnek a szerzője, és meg lehet tapogatni, meg lehet illatolni a frissen nyomdából kikerült többnyelvű példányokat is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Lackfi János, és kívánok nagyon sok sikert a könyvhöz.
Én is nagyon köszönöm, és minden jót.
Most zajlik a frankfurti könyvásár, és azt gondolom, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy egészen bizonyosan minden a magyar Nobel-díjasról, Krasznahorkai Lászlóról szól, és a magyar stand pedig dől Krasznahorkai könyveitől. De hát nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen, mert mi most nem vagyunk ott, ellentétben Kocsis András Sándorral, aki a Kas kiadó tulajdonosa, létrehozója és vezetője, aki ott van most a helyszínen. Szia!
Hello, szia, szia! Valóban most jöttünk ki a vásárra, irgalmatlan sokan jöttek maga, ilyen még nem is volt, fél órát kellett sorba állnunk. Hát szóval miről is szól Frankfurt? Tegnap iszonyú jó volt, hogy a kisebb fellárkozát mentünk, hatalmas krasznahorkai képek róla, a recepció mögött egy gigantikus méretű fotó róla, mert ők a német kiadói, és ott osztogatnak ki tűzőket. Föl is tettem a Facebookra egy fotót, ahogy rámutatok Krasznahorkaira, és hogy akire nagyon büszkék vagyunk itt is. Oda lépett el, ott a szimpatikus pacsi, lát, hogy fotózzák, és megjössz, hogy ki vagyok. Elmondtam, hogy ki vagyok. És abban a pillanatban azt mondta, hogy fölteheti ő nekem, aki tűzött, mert ő volt az utolsó könyvének a dizájnere. Nagyon kedvesek voltak, gratuláltak. Akikkel nagyon sok tárgyalásunk volt, ha érdekel, majd néhány dolgot elmondok. A magyar strand viszont ultra szégyen. Szégyen volt 2002-ben is, amikor teljesen felkészületlen volt a kiadója Kertész Imrének. Tele voltam várakozással, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökség, tehát a Demeter Szilárd művek által uralt stand, vajon hogy fog megemlékezni Krasznahorkaira? Hát ultra szégyen. Hát egyrészt ugye 25, több mint 25 évig mit csináltuk az Egyesüléssel a frankfurti standot, elég sokszor nyitottam meg. Hát a mérete az 4x5-szor akkora volt, mint a mostani. Én föl is tettem a Facebookra pár fotót, szlovén Feröe-szigetek, stb. Összehasonlíthatatlanul jobb a standjuk, mint ez a kaotikus kis kulipintyó. Nem a hölgyeket hibáztatom, akik itt vannak, hanem nyilvánvalóan a intézményi háttér biztosítja ezt a teljesen méltatlan megjelenést. És ugye mindig nemzeti standunk volt, és most nem is vállalják, hanem csak Petőfi Irodalmi Ügynökség. Tehát ez egy ultra szégyen. Mindenkinek, a világ összes országának, Gánától kezdve Ománig, velük is tárgyaltam Omániakkal tegnap, mindenkinek gyönyörű nemzeti standja van, nekünk ultra szégyen, krasznahorkai. Kim van 6 könyv, az is azért, mert a Dávid Anna az utolsó pillanatban kihozott 6 könyvet, és ki van téve egy A4-es papír, amire rá van írva, hogy Krasznahorkai a Nobel-díjas. Egyetlen egy nyomorult fotó nincs a magyar standon. Kérdésemre az volt a válasz, hogy nem volt jobb tiszta. Hát ez egy totális ostoba válasz. Ez egy elkerülő válasz. Nyilvánvalóan az volt az instrukció, hogy azért ne tessék annyira örömködni. A szerdán 17 órakor ugye mindenhol fogadás van. Hát mi is adtunk, a hajdan nálunk 90-en, 100-an, 140-en voltak. Most 15-en, 16-an voltunk a fogadáson, ahol a magvető igazgató nője elég zavartan mondott néhány szót, már mind nem ő volt zavart, hanem a szituáció zavarta, és teljesen egyértelmű, hogy miért. Szóval méltatlan, abszolút méltatlan, hogy a magyar stand és a magyar kormány hozzááll ehhez, mert nekem, de mit teszi le a kormány képviselője. No, visszatérve, nyilvánvalóan a vásár az kisebb, mint a Covid előtt volt. Ennek ellenére irgalmatlan jó itt lenni, mert ennyi jó arcú, kedves embert nem lehet látni eszenciálisan így együtt. Például fél órával ezelőtt megálltam a parkolóházba, és egy nagyon csinos, állati kedves hölgy kiszállt a partnerével együtt. Mosolyogva megkérdezte, hogy lenne még 2 belépőjegyük, nincs rá szükségünk? Hát gondoljuk ezt el Magyarországon. Szóval mindenki kedves, mosolyog. Nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk a kínaiakkal, ugye nekem rengeteg kínai kapcsolatom van. Ugye Kínában megjelenik a könyvem kínai, illetve nem meglepett, de örültem neki. Van egy közel 10 milliós csodaváros, Ningbo. Ningbo Kína történelmi városa, a világ egyik legnagyobb kikötője, és a Kína egyik leggazdagabb városa ma is. És nagy örömmel ugrott a nyakamba a kiadói csoport elnöke. Én voltam többször Ningbóval, és azt mondta, hogy András, amiről beszéltünk egy éve, ez most realitás. Légy szíves, írj Ningbóról egy könyvet, ahogy te láttad. úgyhogy rögtön kiadta a megbízást, holnap már küldik a szerződést, és szeretnék kínaiul és magyarul is megjelentetni, hogy én ezt a csodavárost hogyan látom. De tárgyaltunk románokkal, akkor egy tündéri, Willy nevezettű kínai ügynöknővel, omániakkal, albánokkal, ma németekhez megyünk. Nagyon sikeres, mert remélem több jogot el tudunk adni. Tegnap az indiai Book Trust főszerkesztőjével tárgyaltunk, Delhiből, az egy nagyon nagy dolog kint, és azonnal bekérte az, hogy Nyug Szabocs Amrita Sergilről írott könyvét angolul. Ugye hát erről már beszéltük, hogy Amrita Sergil az ő nemzeti kincsük. Nagyon érezni, hogy az E az nagyon fontos, amint az e-könyvek, de ennek ellenére a nagy kiadók azok üdvözlődnek. Ha most is egy konferencia mellett vagyok, gondolom a Tapsal Laci, nagyon él a vásár, és nagyon remélem, hogy a nyomtatott könyv az megmarad délután, még egy nagysánkai kiadóval tárgyalok a délőtt németekkel, és lesz fél ötkor egy nagyon fontos tárgyalás. Az egyik legnagyobb izraeli kiadóval, ugyanis itt van Serobi, akinek ugye kiadtuk a Nagy Anyám Könnye Bálmat Ígér című könyvét, és most jön majd a Tel Aviv Macskája című könyve, és abszolút érdekli az izraeli kiadót, hát főleg az első könyv, mert ez az egyik professziójuk, különböző irodalmi munkákat jelentetnek meg más számban a holokausztról. Úgyhogy nagyon bizakodom, hogy a 14 ajánlatjogunk közül több megtalálja a külföldi gazdáját. Na most levegővétel nélkül elhadaltam neked, de ha van kérdésed, előre válaszolok.
Ugye mondtad, hogy kint van a Magvető kiadó, kint vagytok ti is, ott van a Petőfi Irodalmi Ügynökség. Kik vannak még kint a magyar könyvpiacról?
Standja senkinek. De akikkel találkoztam, kint van a Pagony, teljesen jogosan, Pagony egészen kiváló kiadó, gyerekkiadó, kint van a Móra, kint voltak a Librisek, nagyon-nagyon jót beszélgettem Köbri úrral a Libri igazgatójával, teljesen easy going, bár nem először találkoztunk, tök laza, jó menedzser, és menedzser, ez fontos. Azon kívül hát az egyik nagyon-nagyon kedves barátommal, a Bödök Lacival, Bödök Laci, a Szlovák Libri. Ketten tulajdonosai, Szlovákia legnagyobb, abszolút legnagyobb kereskedelmi hálózatának, és a legnagyobb kiadói csoport is náluk van. Ő egy nagyon kedves, jó partner, úgyhogy velük is ma reggel is már hosszasan beszélgettünk, bár ő már Pozsonyban volt, úgyhogy nagyon kellemes meglepetésemre. Hát ugye régen a magyar standard rettenetes üvölgés volt, marha sok kiadó volt kint magyar. Hát most a felsoroltakon kívül, hát ugye a parttól voltak kint ez a Libri csoport, akkor hát olyan 6-7 kiadó képviselőivel találkoztam, többel nem lehet, hogy voltak, de nem találkoztam a vásáron, ugye hát ez tulajdonképpen ez nem egy vásár, ez egy város. Ez egy gigantikus méretű város, de hát sokkal szerényebb a magyar reprezentáció, mint ami eddig volt, pedig mindenki gratulál nekem, Nepálból, Iránból, különböző helyről barátaim küldik az üzenetet, hogy mennyire büszkék és mennyire gratulálnak a krasznahorkai miatt. Hát rajtam is itt van kitűző, természetesen elég sokan mondják a krasznahorkai kitűzőt. De hát, ahogy említettük, a magyar hivatalos reprezentáció az pedig egyelő a nullával.
Viszont látható az, hogy a német kiadó az rendkívül büszke, tényleg egy hatalmas krasznahorkai plakáttal, és hát nyilván innen is gratulálunk. Én köszönöm szépen, hogy bejelentkeztél Frankfurtból, kívánok neked nagyon jó és hasznos napot.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Október 19-én, vagyis most vasárnap este 7 órakor a Várkert Bazár rendezvény termében egy egészen különleges koncertet tudjuk Önöket meginvitálni. Lakatos György hegedűművész és Nyári Károly zongoraművész közös estjére. Hogy ebben a programban mi az, amire számíthatnak azok, akik ellátogatnak, erről fog nekünk most mesélni Lakatos György hegedűművész. Szeretettel köszöntöm.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Ugye ez egy egészen különleges est, már csak azért is, mert hogy gyakorlatilag itt a Nyári családdal találkozhatunk. Nyári Károly, zongorán ifjú Nyári Károly, aztán Nyári Aliz, Nyári Edit, és akkor Ön hegedűn. Tehát egész izgalmas lesz ez a jazz, könnyű zene, illetve hát nagyon sokféle műfajban való kalandozás.
Ez így igaz. A koncerten szerintem mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló zenei műfajt. Lesz klasszikus zene, népszerű jazz melódiák, tulajdonképpen majdnem minden zenei műfaj, amit a Nyári család és amit én klasszikus hegedű művész tanárként játszunk, az képviseltetni fogja magát.
Hogy jött létre ez a koncert? Kinek az ötlete volt ezt a közös koncertet megvalósítani?
Tulajdonképpen mi már régóta baráti kapcsolatban vagyunk, családjaink is generációk óta jó kapcsolatban vannak egymással, úgyhogy ez mondjuk úgy, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen volt, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön zeneileg is, mert hát régóta terveztünk valamilyen közös fellépés Károllyal, hiszen, ahogy előbb említettem, tényleg nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Én meg eléggé nyitott embernek tartom magam ahhoz, hogy klasszikus muzsikus révén azért ilyen igényes produkciókba is, ha van rá mód és lehetőség, részt tudjak venni.
Hogy állították össze a műsort? Gondolom, hogy ez egy ilyen közös szervezés volt, hogy kinek mi a kedvence, vagy a másiknak a munkáiból ő mivel szeretne inkább együttműködni?
Azt mondom, hogy is, de ami mindkettőnk életében nagyon fontos, hogy először is a hallgatóságot, a közönséget a műfajainkkal egy olyan helyzetbe hozni az előadás során, ami kiragadja őket a hétköznapokból. És feltöltődést kínál a zene nyelvén, úgyhogy a műsor összeállítás ennek a fényében történt.
Lehet majd hallani Mozartot, Paganinit, Puccinit, Gershwint, lesznek majd könnyedebb dalok, illetve hát jazz, meg tulajdonképpen tényleg minden műfajban otthon vannak azok, akik az estét fogják számunkra prezentálni, vagyis a nyári család, Nyári Károly, zongoraművész, aztán ifjú Nyári Károly, Nyári Aliz, Nyári Edit és Lakatos György hegedűművész, mindez pedig a Zene határok nélküli sorozatban, ahol a Várkert Bazár rendezvénytermében most vasárnap, október 19-én este 7 órakor lehet majd ellátogatni erre a koncertre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Lakatos György hegedűművész, és én kívánok nagyon jó közönséget és egy remek koncertet most vasárnap.